Mai vendégünk Szeverényi János, a Híd Evangélikus Magazin főszerkesztője. Annak apropóján beszélgetünk, hogy a napokban jelent meg a magazin legújabb száma, ami egyébként megrendelhető írásban név és cím beküldésével az Evangélikus Missziói Központ címén 1656 Budapest, postafiók 22. A magazinnal kapcsolatban először arra szeretnék rákérdezni, hogy miért éppen az ifjúság lett most a téma.
Egyházunk negyedévenként megjelenő képes magazinjának mindig olyan témát választunk, amely sokakat érint, és így került most sorra az ifjúság témája, már régóta terveztük ezt, azért, mert féltjük a fiatalokat, veszélyeztetett korosztálynak tartjuk őket, és ez a magazin most szól nekik is természetesen, az ő életüket, hitüket érintő kérdéseket közelítettünk meg különböző formában, de szól a szülőknek is, nagyszülőknek is, de a gyerekeknek is, tehát nem csak a fiataloknak, hanem a fiatalokról készült ez a magazin.
Milyen kérdések kerülnek elő a cikkek között?
Egy nagyszerű munkatársunk mindig izgalmas és mély tanulmányokat készít, ő Czakó Gábor, katolikus, országszerte ismert író, ő a Tékozló fiú története kapcsán ír a mai fiataloknak. Ennek a számnak az egyik legnagyobb értéke, talán dr. Süle Ferenc, ismert pszichiáter és pszichológussal készült nagy interjú, amely egészen különös, talán fölkavaró is sokak számára. Érdemes végigolvasni, hiszen nagyon becsületesen próbál szembesíteni bennünket a kérdésekkel, keresztényeket is, templomba járókat is. Azután szerettük volna mindenképpen a fiatalokat is megszólaltatni, és egy egyházi gimnáziumban megkérdeztünk közel 70 fiatalt, hogy ők hogyan látják az egyház, a gyülekezet, a lelkészek szerepét. Nagyon meglepő válaszokat kaptunk. Azután egy ismert evangélikus orvos nevével két írás is jegyezve van. Az egyiket a szerelemről írta, amit szeretnénk megjelentetni, mint misszió szórólapot is majd, Áldott gyötrelem címmel, és azután később egy másik írásban ő, mint a Mevisznek, illetőleg a Bárka szakcsoportnak korábbi koordinátora, ír a fiatalokkal való tapasztalatáról, mint egy eszenciaként kifejti. Nekem van egy írásom az úgynevezett ifjúsági vallásokról, sokan nem is tudják, hogy mi ez. Egy olyan írás is szerepel a magazinban, amely a nemzedékek kapcsolatát tárgyalja, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fiatalok életében is legfontosabb esemény a megtérés kell, hogy legyen a hitre jutás, Istenre találás, hiszen nem az a lényeg, hogy egyszerűen csak éljünk, működjünk vagy funkcionáljunk, hanem az a lényeg, hogy jó irányba menjen a mi életünk, és rátaláljanak a fiatalok is az élet forrására és az élet értelmére is. És hát ahogy a Híd magazin más számában is mindenféle más írás is előkerül, így ebben a magazinban is van bőséggel más egyéb a missziót, az egyház életét érintő tudósítás, beszámoló tanulmány.
Ugye a nemzedékek között komoly konfliktusok jelentkezhetnek. Problémát jelent az, hogy korábban az volt jellemző, hogy a fiatalok tanulhattak az idősektől, most viszont nagyon sok minden van olyan terület az életnek, ahol a fiatalok sokkal többet tudnak, mint a közép vagy az idősebb generáció tagjai. Hogyan lehet ezzel a kihívással megbirkózni?
Én egy kicsit vitatkozom ezzel a megállapítással, de csak abban a vonatkozásban, hogy lehet, hogy az információ több esetleg egy fiatal agyában, azáltal, hogy például az internet kapcsán bármikor, bármire rákattint, és úgymond szörfözik, és begyűjti a különböző információkat, de az embert nem az információ mennyisége teszi igazán emberré, és én abban nagyon akarok hinni, és hiszek is, hogy a technikai forradalom mellett, vagy ellenére is azért minket nem a gépek és nem az információk tesznek emberré, hanem bizony, igenis az élettapasztalat. És az, ami élettapasztalata összegyűlik egy 50, 60 vagy 70, 80 éves embernek, az nem pótolható azzal, hogy mondjuk 15 évesen különböző anyagokhoz hozzájut. Tehát az idősebbeket feltétlenül tisztelni kell, és az az élettapasztalat, amit ők összegyűjtöttek, az szerintem semmi mással nem pótolható.
Mi a véleménye, hogyan lehetne segíteni a fiatalokat abban, hogy jó kapcsolatot alakítsanak ki az idősebb generáció tagjaival?
Ez egy nagyon érzékeny kérdés, itt alapvetően szintén a magazinon belül a Süle Ferenc pszichiáterrel készült interjúra utalok, amelynek a címe is ez, hogy összetört fészekben épp tojás. Tulajdonképpen arról van szó, hogy maga a fészek, maga a család kritikus állapotban van, és alig-alig vannak egészséges, teljes családok. Tehát ilyen szempontból is nehéz ez a nemzedéki kérdés, mert szanaszéllyel élnek a családok különböző, sokszor mesterséges, polarizált sejtekben, és kevésbé tudják megélni azt az ősi, több évszázados alapállapotot, gyakorlatot, hogy a teljes család akár még csak egy hajlékon belül is több nemzedék együtt él. Ezzel együtt, ennek ellenére nekünk nem csak sóhajtozni és sopánkodni kell, hanem amit tudunk, meg kell tenni. Ebben is a Szentírás erkölcsi értékrendje is nagy segítséget nyújt, amelyben azt szemlélhetjük, hogy az idősebb nemzedéket tisztelni kell. Ez nem azt jelenti, hogy el kell fogadni minden hibájukat, minden hiányosságukat vagy bűnüket, mert hiszen minden ember, egy idős ember is esendő és törékeny, de nem véletlen, hogy a 10 parancsolatban, a 10 igében is az egyik leghangsúlyosabb az, hogy tiszteld szüleidet, tiszteld apádat, anyádat, vagy a Mózes törvényei között ilyet olvasunk, hogy állj föl az őszhaj előtt, tehát tiszteld az őszhaj, tiszteld a tapasztalatot, mert az a nemzet, amely nem tiszteli az időseket, alapjába véve saját magát kérdőjelezi meg, mert megtöri azt a folyamatot, amiben évszázadok óta élnek ezek a közösségek, és nem tudják átvenni a korábbi tapasztalatokat. Tehát ez az egyik része, hogy tisztelnünk kell, és tisztelnünk lehet hibáik ellenére is az idősebbeket, illetőleg képviselnünk kell azt, hogy a család egy férfi, egy nő életre szóló házasságából áll, és a gyermekeket befogadjuk, elfogadhatjuk Isten nevében, és itt akkor vissza kell fordítanunk ezt a bibliai parancsot, hogy tiszteld a gyermekeidet is. Pál apostol írja egy helyen, hogy ti szülők vagy ti apák, ne ingereljétek a ti gyermekeiteket, ne zaklassátok, ne vigyétek rossz irányba őket, de én kezdeném már azzal, hogy sokan nem tudnak elfogadni gyermekeket a mai időkben, különböző okok miatt, gazdasági helyzetre való tekintettel, vagy egyéb más dolgok hatnak rájuk, hogy először szeretnék megteremteni az élet feltételeit, tehát lakás, tanulmányok elvégzése, jó állás és a többi. Én azért azt mondom és azt hirdetem, hogy nem kell megvárni 30-40-50 évet, mikor az ember vállal házassági kötődést, illetőleg gyermekeket is, hanem ilyen módon is tisztelni és elfogadni kell az új nemzedéket, hogy időben, amikor az ember arra alkalmas, befogadja ezeket az új életeket, illetőleg amit fájlalunk nagyon, és ebben az összefüggésben is el kell mondani, hogy Magyarországon naponta nem születhet meg 150 gyermek, 150 magzat. Tehát népünk az elmúlt évtizedekben kb. 5-6 millió magzatot nem fogadott be, és most nagyon szeliden fogalmazok, és ez egy nagyon súlyos kérdés. Tehát ilyen értelemben sem tiszteljük az életet. Az államnak is tisztelnie kellene a gyerekeket azáltal, hogy megadja az egészséges lelki-szellemi-testi táplálékot, tiszta élelmiszert, tiszta televízió műsorokat és a többi. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett és nagy kérdéskör, amit bizony érdemes végig gondolnunk.
Hallgassunk most egy kis zenét, és a zene után majd folytatjuk a beszélgetést.
About the meaning of it all. Why is it this thing called life has got me going crazy? Yeah. So I open up your word and let it speak to me. The purpose and the plan that you've designed is clear to see. And I believe I'm going. To worry about what lies ahead, so I am gonna focus on today instead, making every moment count and counting every single blessing. Yeah, I'm gonna set my mind.
Ti a Lelki Szósz keresztény műsort halljátok. Mai vendégünk Szeverényi János, a Híd Evangélikus Magazin főszerkesztője. Annak apropóján beszélgetünk, hogy a napokban jelent meg a magazin legújabb száma, ami egyébként megrendelhető írásban név és cím beküldésével az Evangélikus Missziói Központ címén 1656 Budapest, postafiók 22. Említette azt az előbb, hogy mindenkinek meg kell tennie, amit csak tud a fiatalok felé. Ön missziós lelkészként nagyon sok missziós programon szolgál. Ezeken a programokon a fiatalokat is meg szokta szólítani?
5 éven keresztül csak ifjúsági lelkész voltam. Munkatársképző tanfolyamokat szerveztünk, újságot szerkesztettem számukra, nagyon sok helyi közösséget szerveztem, szervezhettünk, azután konferenciákat, nemzetközi kapcsolatokat kibővítettük. Tehát egy gyönyörű, nagyon izgalmas időszak volt ez. Évente körülbelül 2-3 ezer fiatallal volt kapcsolatom, és ezért merem mondani, van némi áttekintésem és tapasztalatom a fiatalok közötti szolgálatban, munkában, és erre érzékeny vagyok a mostani szolgálatomban is, beosztásomban is, amikor nem csak a ifjúság felé van munkám, hanem minden korosztály felé, de ezen belül is továbbra is a szívemben nagyon fontos helyet foglalnak el a fiatalok. Hát ezért született meg most például ez a Híd magazin, hogy egy teljes magazin csak ővelük foglalkozik, és természetesen igen, amikor járom a gyülekezeteket, járom a közösségeket, akár csak most az elmúlt hétvégén Parciumi Nagyváradon jártam, járhattunk, ott külön szerveztünk gyermekeknek, fiataloknak foglalkozást, külön kértem a helyi lelkészeket, szervezőket, hogy úgy alakítsuk az egész hétvége programját, hogy a fiatalok elérhetők legyenek, megszólíthatók legyenek, bevontuk őket a közös munkába, közös szolgálatba, illetőleg olyan programot igyekeztünk vinni, ami őket megszólítja. Ezért hívtam magammal Grillus Dánielt és Grillus Vilmost, Kossuth Díjas előadó művészeket, a jól ismert Kaláka együttesnek a tagjait, és valóban volt érdeklődés, és jöttek a fiatalok, és sokakkal szoktam én magam ilyenkor is beszélgetni, de bizony nagyon sokakkal van állandó és rendszeres lelkigondozói kapcsolatom, akár e-mailen keresztül, telefonon keresztül, de személyesen is.
Hogyha megrendeznek egy fiataloknak szóló programot, akár kisebb helyi szinten, akár országos szinten, akkor az egy ilyen lelkesítő alkalom szokott lenni. Utána viszont, ha visszamennek a fiatalok a saját falujukba, a közösségükbe, akkor nagyon sokszor nem kapnak lelki utánpótlást. Ennek kezelésére van-e valamilyen javaslata?
Ez is egy összetett kérdés, mert egyik oldala az, hogy a falvak egy része valóban kiürül. Jóval nagyobb felelőssége kéne, hogy az állam kezelje a falvak ügyét, falvak helyzetét. Ugye mindenféle indok van erre, hogy nem gazdaságos fenntartani egy helyi önkormányzatot, vagy éppen postát, vagy gyógyszertárt, vagy egyebeket. Ezt azzal cáfolom, hogy elég jelentős tapasztalatom van nyugat-európai országokban, ahol sok-sok országban egészen kis létszámú falvak is nagyon jól működnek. Tehát a helyi embert, a falusi embert helyzetbe kell hozni, meg kell adni azokat a feltételeket az államnak, hogy önállóan tudjanak élni, mert egyébként a vidéki élet, a falusi élet, a természetközeli élet sokkal-sokkal egészségesebb, természetesebb és normálisabb, mint a városi élet, és az a félelmem, hogy egy kicsit el is szakítják így az embereket a gyökerektől, és akkor így a városi ember lakótelepeken, például egészen természetellenes helyzetekben élve jobban manipulálható, kézben tartható. Tehát ez a sor sújtja a fiatalokat is, tehát nagyon sokszor a továbbtanulás miatt elkerülnek otthonról, és ez befolyásolja aztán a helyi közösséggel való kapcsolattartásukat is. Ezen a hétvégén is több fiatallal beszélgettem, akár Nagyváradon is, vagy hát akik jöttek velem, budapesti egyetemisták, ők is azt mondják, hogy több hetente, vagy akár több havonta tudnak csak hazamenni, tehát egy kicsit gyökértelenekké válnak. Ezért van az, ami egyházunkban is, hogy próbáljuk, és próbálják az ezért felelős munkatársak szervezni az úgynevezett egyetemi gyülekezeteket a különböző egyetemi városokban, hogy ott helyben, ahol az egyetemen tanul a fiatal, ott is lehessenek kis alapsejtek, közösségek, akár bibliakörök, vagy beszélgető körök, klubszerű alkalmak, de jogos a kérdés, ki kell mondani, hogy ez egy nagyon nehéz terület, de ezért, újra csak ezt tudom mondani, ezért adjuk ki ezt a magazint is, ezt például, ami a fiatalokról szól, szándékosan több ezerrel, több példányban nyomtattuk, hogy kézbe adhassuk a gimnazistáinknak is, illetőleg nyáron lesz egy nagy létszámú szélrózsa találkozó, és az oda érkező fiatalok kezébe is szeretnék nyomni ezt a magazint. A magazinban ott vannak az ifjúsági szervezetek címei, elérhetőségei, telefonszámok, honlapok, tehát amennyire lehet próbálunk jelzéseket adni, kapcsolópontokat adni a fiatalok számára, hogy hol találhatnak ők is rá, barátokra, testvérekre, közösségre.
Szó van arról is az egyik írásban, hogy a megtérést azt nagyon sok ember fiatal korában éli át. Ez önnel is így történt?
A megtérés az egy nagyon nehezen definiálható történet, és nagyon intim, és nagyon személyes, és egyedi, és nem hinném, hogy sablonok lennének ezen a területen, de hát mindezek ellenére van megtérés, van lelki-szellemi újjászületés, újonnan születés, és nincsenek valóban sablonok, tehát van, aki akár intenzív lelki élményt él át, akár csak néhány perc alatt is, de van olyan is, hogy van, akinél ez a megtérés hetekig, hónapokig, vagy akár évekig is eltart, tehát ez kultúrafüggő, személyiségfüggő dolog, és az én esetemben is így volt, én is fiatal voltam, még 18-19 éves korom között volt egy ilyen tapasztalatom, azzal együtt, hogy én bibliaolvasó, templomba járó családba születtem, de ez nem azt jelenti, hogy az ember, ha a szülei hívők, akkor ő is hívővé válik úgy, mint egy automatikusan. Az én életemben is volt egy különös nagy tapasztalat, egy úgynevezett istenélmény, talán valami olyasmi, amit Adi Endre fogalmazott meg, hogy egyszer csak váratlanul átölelt az Isten, én ezt éltem meg, és ez bizony megváltoztatta az életemet.